Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a szokásos csütörtök esti óránkat, heti szakasz a Kabala tükrében, és a mai téma az, hogyan lehet kezelni az irítséget. Volt egyszer régen egy településen ketten voltakat. Mindketten kellemetlen ember volt. Az egyik egy féltékeny ember, és állandóan vitája volt mindenkivel, itt nincs igazság, ott nincs igazság, stb. Stb. A másik pedig egy ilyen, most megnéztem a szótárban, egy új szót tanultam, késóváros ember. Ő egy ilyen materiális ember volt, és állandóan csak egy ilyen durva, alacsony élet hangulat volt körülötte. Mind a kettő nagyon kellemetlen volt. Mikor a király megtudta a helyzetet, akkor eldöntette, hogy jól meg fogja őket, meg fogja tanítani a leckét. Oda hívott magához mindketten, odaültek egy asztalhoz, és azt mondta, amit akartak kérni tőlem, megkaptak. Legyen ez pénz, ingatlan, kinevezés, amit csak lehet, de tudni kell, hogy amit te kérsz magadnak, a másik fog kapni kétszer annit. Bármit lehet kérni, de a másik ember kétszer annit fog kapni. No, ez volt az ajánlat, amit a király tett az asztalra. A király vár egy válaszra, és semmi válasz nincs, mert nem voltak képesek engedni, hogy a másiknak még több legyen. Egyszer csak a király azt mondta, ez nem kérdés, hogy akartak válaszolni, vagy nem, muszáj kérni valamit. Muszáj kérni valamit, és abból fog a másik kapni kétszer annyit. Erre a féltékeny ember előállva azt mondja, kérem, hogy a király vakítsa meg engem egy szemben. Értelem szerint a másiknak kettő. Azt jelenti, hogy ahelyett, hogy kért volna magának egy nagy vagyona, és a másik embernek meg több lett volna, nem, az nem lehet. Inkább veszítsen el egy szemét, a másik kettő, akkor ő boldog, a másik kettőt veszített. Az irítség az emberiségnek talán az egyik leggyengébb tulajdonsága. És sajnos idézőjelben nagyon népszerű, nagyon elterjedt. Majdnem minden embernek van valamennyi irítsége. Az egyik szeretne előre jutni a munkában egy másik emberhez, egy kollégával szemben. A másik szeretne olyan család legyen neki, mint az unokatestvérének. A harmadik kívánja, hogy olyan híres legyen, mint az usai elnök. Szóval az irítség az valahogy mindig megvan. És a probléma ennek az irítségnek, hogy borzasztóan erős. Borzasztóan erős, hogy az ember, nem ad az embernek lehetőséget nyugalomra, és állandóan hajtja, hajtja, hajtja. Az egyik tekintét keres magának, a másik kinevezés, a harmadik ilyen hatalom, mindig elsőnek lenni valahol. És ez olyan alapérzés, hogy nem szívesen látja, de a másik ember az első. Ki az, aki ezt megfogalmazta a legjobban, az irítségnek az érzése? Ez a világnak a legszerénebb ember, ahogy a Biblia mondja róla, Mózes mesterünk. Nem gondoltunk volna, hogy Mózes képes, az olyan szerén ember képes irít lenni, de mégis őróla találunk az irítséget. Miről van szó? Arról van szó, hogy Mózes 120 éves lett, és az örökevaló azt mondta neki, hogy most az utódja lesz Jósua a legközelebbi tanítványa. Mózes elkíséri a tanítványát a sátorhoz, ugye a szentélyhez, és ott Jósua bemegy, Mózes kint van, és az örökevaló kettesben maradt Jósuával. Amikor a felhő elszállt, megkérdezi Mózes Jósuát, mit mondott neked az Isten? Jósua kitérő választ adott, és azt mondta, hát Mester úr, én soha nem tettem fel kérdéseket. A Mesternek ilyen jellegű kérdések, amikor Mózes volt a vezető. Hirtelen Mózes megdöbbent erre a változásra, hogy most Mózes nem az egyes számú ember, hanem Jósua. És irigyelte. És erre mi volt Mózesnek a reagálása? Nézzük meg a Midrást, ez a forrásokban, a linket tettem a forrásra. A Midrás azt mondja, felszállt a felhő oszlop, Mózes pedig Jósuahoz ment, és megkérdezte, hogy mit hallott Istentől. Így felelt Jósua. Amikor veled beszélt, én talán megtudhattam, hogy miről volt szó. Mózes erre felkiáltott. Százszor inkább a halál, mint egyszer az irítség. Mózes látta, hogy az irítség nagyon erős, és azt mondta, inkább százszor meghalni, de ne legyen irítség. Azért az irítség olyan erős, hogy inkább Mózes inkább százszor akart meghalni. Mivel az irítség olyan erős, és az ember elveszíti az eszét, ezért látjuk a történelem során, hogy az irítség vezette az embert vétkekre, és mindenféle negatív dolgokra. Például nézzünk meg a történelem legelején a teremtés után. A holdnak nem tetszett, hogy ketten vannak a nap és a hold, akik ilyen világító testek. Erre azt mondta az Istennek, legyen a nap kisebb. Erre az Isten azt mondta, jó, akkor te leszel a kisebbik. A kígyó irigyelte, hogy Hava az Éva Ádámnak a felesége. És ezen minden megtett, hogy vétekbe vigyen őket a tudás fájának a gyümölcsével. Káin irigyelte a testvéret, az Ábelt, azért, mert ő szebb áldozatot mutatott be, és az örökkévaló azt elfogadta. Mondja Nachmanid, ez a második forrás. Idézi a Bibliát, ez igen bosszantotta Káint, és beesett az arca. Mondja a Nachmanid, ez beesett az arca testvére miatt, szégyelte magát. Ezért esett be az arca, és az irítség miatt ölte meg. Van erre egy bölcs mondás, idézi Rabbeinu Bachye Rabbi a következő forrásban. Azt úgy szól ez a mondás. Minden gyűlöletet helyre lehet hozni. Ha a gyűlöletnek van oka, ki lehet békülni, rendbe lehet hozni. Kivéve az irítség szülte gyűlöletet, mert azt soha nem lehet helyre hozni. A gyűlölet ez egy olyan dolog, ami nem áll meg, és soha nincs vége. De a talmudi bölcseink nem adtak fel, és nem fogadtak el. Jó, hát ez nem lehet, akkor legyen. Nem. Mindent megtettek, és tanítottak, utat mutattak az embereknek, hogy ez egy rossz dolog. Nézzük meg az atyák bölcs tanításaiban egy nagyon erős megfogalmazás. Az első oldal vége. Azt olvasunk az atyák bölcs tanításaiban, az irítség, az élvhajhászat és a tisztelet hajszolása kiűzik az embert a világból. Kiűzik az embert a világból. Mert ennek az irítségnek nincs vége. Az, aki állandóan figyeli, hogy mi van a másik embernek, akkor mindig van egy újabb és újabb célpont, akit lehet irigyelni. Mondjuk, hogy valaki irigyli a kollégáját, hogy ő többet keres. No, mindent megtesz, hogy neki legyen több a fizetése. Ha ezt már megtörtént, akkor kezdi irigyelni, hogy a főnöknek még több a fizetése. Akkor őt irigyli. Utána pedig már kezdi irigyelni nem csak a főnöket, a főigazgatót, hanem a tulajdonos, akinek még több a bevétele. Az már megtörtént, kezdi irigyelni a másik cégnek a tulajdonos, akinek még több a bevétele. Soha nincs ennek vége. A dolognak az alapja az ember soha nem örül annak, ami van. Nem értékeli magát, nem értékeli az, ami van, nem fogadja el jónak, és ezért mindig irigyel, és ennek nincs vége, ez olyan, mint egy lyukas vödörben tölteni vizet. Ennek soha nincs vége, nem lehet eléget tenni. A kérdés az, hogy mégis mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ember mégis túl tudja tenni magát az irigységen. Hogyan tud az ember értékelni jól, helyesen értékelni magát, hogy tudjon örülni annak, ami van, és nem nézni, hogy a másik embernek több van. Valójában a probléma ennek a kérdésnek az sokkal összetettebb. Miért? Mert sokszor olvasunk olyasmit, a bölcseink azt mondanak, hogy van jó irítség, pozitív irítség, mint egy jó tulajdonság van az irítség, ami viszi az embert, ami képes előrevinni az embert nagyon messzire. Erről olvasunk a heti szakaszban is. Miről van szó? Mózes és Áron első unoka testvérek voltak Koráhnak, együtt nőttek fel, és hirtelen Mózes és Áron ilyen nagy emberek lettek. Mózes az egyes számú zsidó vezető, Áron a főpap, a Kohen Gadol, és Koráh maradt nagyon gazdag embernek. Ő felrobbant irigységből. De tudtad, nem tudtad egy szót mondani, mert képes mondani valamit Mózes és Áron ellen. Mózes, aki kivezette a népet Egyiptomban, olyan népszerű, tehát egy szót nem lehet mondani, de belülről égett a tűz, az irigység tűze. Egyszer csak lett lehetőség. Mi lett? Voltak a kémeknek a története után, az örökre azt mondta, nem mentek be Izraelbe, 40 évig fogtak vándorolni a sivatagban, minden 20 év fölötti ember meg fog halni, és csak azután megyünk be Izraelbe. Magától értető, hogy hirtelen már Mózes nem volt olyan népszerű. Ekkor jön a Koráh, azt mondja, tessék, ez a Mózes és Áron nem jó. Nézzük meg, mit mond Nachmanides a második oldal elején. Izraelen nem történhet semmilyen rossz dolog a Szinai sivatagban, mert még az orromborjú esetében is még nagy és emlékezetes bűn volt, csak kevesen haltak meg, és a többiek megmenekültek Mózes imájának érdemében. Azért Mózes gondoskodott a népen. Ezért teljes szívvel szerették őt. Mindenki örült Mózesnak, kivezet a népet Egyiptomból, ha baj van, ő rögtön imádkozik és elintézi, elsimítja az Istenet. És ha Korach lázadott volna akkor, megkövezték volna őt. Korach emiatt elfogadta Áron rangját, az első születtek is elfogadták a Lévi törzs rangját, kinevezést, és Mózes minden más cselekedetét. Most nem lehet semmit csinálni, nem lehet semmit mondani, nem lehet kritizálni. Mózes azonban nem imádkozott értük, amikor a kémek bűne történt. Nem látjuk, hogy Mózes imájával tudta volna elintézni ezt a dolgot. És a nép azt a büntetést kapta, hogy a sivatagban kell meghalniok, ezért az emberek lelke keserűvé vált. És azt mondtak magukban, hogy Mózes tehet bajaikról. Ekkor érezte úgy Korach, hogy eljött az idő Mózes tetteinek kritizálására, és azt gondolta, hogy a nép hallgatni fog rá. Várni kell a helyes pillanatra, és akkor lépni. De mi volt a dolognak az alapja? A irítség, az égő irítség Mózes ellen és Áron ellen. Most, a probléma volt az irítség. És nézzük meg, hogy reagált Mózes erre. Ugye a lázadás elterjedt, mint a tűz, most úgy a tűz, amikor oszály van, amikor ilyen nagy meleg van, ugye nézzetek ki az ablakból, fogtak látni, ismertek ezt a helyzetet, elterjedt a tűz, nagyon a lázadás, és Korach magához tudta hozni 250 tekintélyes nagy zsidó, és jöttek Mózes ellen, kala éjdok ulam, kedves, mindenki szent, és miért vagytok ti ilyen vezetők, nincs szükség vezetőkre, legyen demokratikus választása. Hogy reagál Mózes erre? Szóval még egyszer, a problémának az alapja az az irítség. Hogy reagál Mózes? Nézzük meg, mit mond Rási a forrásokban. Így szólt hazájuk Mózes. Csak egy istenünk, egy Fridládának, egy tóránk, egy oltárunk és egy főpapunk van. Ti pedig 250 ember magatoknak követelitek a főpapságot? Hát én is magamnak akarom. Szóval lényegében Mózes őszintén elmondja nekik, irítség, én is irigy vagyok. Én is szeretnék lenni főpap. De ennek nincs lehetősége. Ennek nincs lehetőség. Ami azt jelenti, hogy Mózes nem is zárja, nem azt mondja, az irigység nem jó, abba kell hagyni. Azt mondja Mózes, ti irigyek vagytok, én is irigy vagyok. Azt jelenti, hogy Mózes nem mondja azt nekik, hogy hagyjátok, ne nézzetek, hogy mi van a másik emberen. Hanem pont fel azt mondja, én is nézem Áronra, és én is irigy vagyok. Sőt, még több, azt is mondja a Talmud, az irítséget jónak találja. Ez egy teljesen működőképes társadalomban fontos az irítség. Mit mond a Talmud? A következő idézet a forrásokban. Ha egy jó tanár mellé egy még jobb költözik, akkor nem küldik el a jobbat, mert a hazaértők versengése csak növeli a tudást. Kinátszó frimtár behochma? Ezért halachikusan azt mondjuk, hogy szabad, hogy egy jó tanár nissan iskolát egy régebbi tanár mellett, annak ellenére komoly versenyt jelent, de maximum az lesz, hogy a régi tanár még jobban fogja próbálni tanítani a gyerekeket. És akkor az új tanár megint jobb. És ami ez így jó, ami azt jelenti, nem csak az, hogy a talmudi bölcsek lebeszélnek az embert a versengésről, hanem azt mondja, nagyon jó ez az irítség, mert akkor ez viszi a dolgot előre. akkor, akkor most már teljesen össze vagyunk zavarodva. Az irítség az egy kártékon rossz tulajdonság, ami kiviszi az embert a világból, vagy fordítva. Az egy olyan áldott dolog, ami viszi az embert előre. És akkor hogy lehet a kártékon irítségtől szabadulni? Mielőtt válaszolunk erre a kérdésre, érdemes kitérni egy másik dologra. Mindenki ismeri, mi az orvoslás, az orvostudománynak a logója. Egy rudan lógó kígyó. Miért? A kígyó az egy olyan pozitív állat a világban, hogy pont az lett az orvoslásnak a logója. A válasz erre, nem maga a kígyó itt a logó az orvoslásnak, hanem a történet, ami a kígyóhoz kapcsolódik, idézett ott a második oldal utolsó előtti idézet, mondja az örökölő Mózesnek, miután jöttek a kígyók és pusztítottak a zsidókat. Erre azt olvasunk, mondja az örökölő Mózesnek, készíts magadnak egy kígyót, és tegy azt póznára, és lesz minden megmart, ha arra néz, életben marad. Azt a kígyó, amikor azon a magas rúdon van, az emberek rá fognak nézni, akkor meg fognak gyógyulni. Erre az Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman felteszi a kérdést, miért pont a kígyó hozza az orvoslás. Miért nem lehetett feltenni oda a rúdon egy pár tórai idézetet, és az ember ránéz, és látja a tórai idézeteket, és meggyógy. Ugye mindenki ismeret, a Talmud erre azt mondja, hogy a kígyó gyógyít, erre azt mondja a Talmud, nem. Hanem amikor az emberek elfelétkeznek az Istenről, akkor a kígyónak a kígyó nagyon veszélyes nekik. Abban a percben, az emberek felnéznek a szimbolikusan, néznek az Isten felé, akkor minden rendben. Akkor mindig az a kérdés, de miért pont kígyóval? Erre azt mondja az Alter Rebbe, a válasz erre, hogy nem az a lényeg, hogy felfele nézni, hanem felülről nézni a problémákat, felülről nézni a negatív dolgokat, felülről nézni a kígyót. Mert a bibliai idézetek nem kell felülről nézni, ez úgy jó, hogy van, de a rossz dolgokat kell felülről nézni. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy tudjanak megtérni, akkor meg kell, hogy változzon bennük a nézőpont, a hozzáállás a kígyóhoz, a rossz ösztönhöz, és gondolni, hogy apa, az Isten megteremtette azt. Miért teremtette meg azt? Minden dolog, amit az Isten teremtett a világban, az mindenképpen egy pozitív, jó dolog miatt teremtette. Az örökön nem teremtett semmit, aminek csak pusztulás a következménye. Minden teremtmény, minden tulajdonság, minden dolog az arra való, hogy tudjon az embert előre vinni. És ezért mondta az Isten, tegyetek fel a kígyót fentről, és nézzetek a kígyóra, egy másik, ne nézzetek lefelé, hanem nézzetek felfelé, vagyis egy Isten szempontjában nézzetek a kígyóra. És így fogtak tudni megtenni. Nézzünk meg ide az Alter Rebbe-nek a szavai. Utolsó idézet a második oldalon. Nehéz megérteni, mondja az Alter Rebbe, hogy mi szükség volt egyáltalán a kígyóra. És miért kellett felfelé nézni? amikor szenvedés éri az embert, Isten ments, jusson eszébe, hogy a rászabott ítélet rossz. Hogy a rászabott ítélet rossz, nem. Hogy ne az nézen, hogy a rászabott ítélet rossz, hanem az, hogy ennek a forrása valójában jó. Hiszen az örökkévalótól nem származnak rossz dolgok. És ez vonatkozik a rész kígyóra is. A kígyót fel kellett emelni a magasba. Azaz ne gondolja senki, hogy a kígyó egy különálló dolog is így nagyon rossz, hanem felfele tekintve gondoljan rá, mert fentről nem jön le semmilyen rossz dolog. Lényegében van itt egy kígyó, ami veszélyes az embereknek. A kígyót fel kell emelni, és látni benne, mi a jó ebben. Mert ez biztos az Istentől jön, akkor az nem lehet rossz. Most nézzünk meg, ezt hogyan működne az irigységre. Hogy az irigységet hogy lehet felemelni, hogy tényleg pozitív legyen, és ne káros. Hogyan lehet az, hogy az irigység tényleg pozitív hatással lesz az életünkre. És erre mondom egy kis történetet. Az ötödik Lubavitcher Rebbe, ami Shalom Dovber, vagy a Hasidok úgy nevezik, egy kicsit ilyen mozaik szó, a Rebbe Rashab, ő ketten voltak testvérek. Az idősebb testvér Zalman Áron volt, és a fiatalabb volt a Reb Shalom Ber, a Rebbe Rashab. Hát úgy történt, hogy a fiatalabb gyerek, ő volt a magasabb. És ez nagyon zavarta Reb Zalman Árent, hogy az öcsi magasabb. Erre azt mondja egyszer, amikor játszottak kint az udvarban, azt mondja neki, tessék, itt van egy gödör, kérem, menj el be a gödörbe, és én melletted fogok állni, és akkor én leszek a magasabb. Erre az anyukájuk az ablakból figyelte, és azt mondta, Zalman Áren, ha akarsz magasabb lenni, akkor ne rakjál az öcsét gödörbe, hanem másszal fel egy körre, egy sziklára, és akkor te leszel a magasabb. Azt jelenti, az nem baj, hogy az ember akar magasabb lenni, de ne ez úgy legyen ő magasabb, de a másik embert a gödörbe rakja. Hanem úgy legyen magasabb, hogy ő megy előre, ő mászik fel a sziklára, és onnan ő a magasabb. Szóval van, aki amikor látjad a másik cég sikeresebb, arra törje a fejét, hogyan tud ő okozni kárt a másik cégnek, hogy ne legyenek sikeresebb, akkor ő marad a sikeresebb. Vagy nem ez a fajta negatív hozzáállás, ha másik sikeresebb, ezek szerint lehet itt sikeresebb, huha, akkor mit csinál a másik olyan jól, én is fogom csinálni. Vagy ha nem tudom azt csinálni, akkor más valami ötlettel fogok előjönni, hogy én legyek a sikeresebb. Nem baj, a másik sikeres, hanem én legyek még sikeresebb. Nem a másikat fogom a gödörbe rakni, hanem magamat fogom felemelni a szikla tetejére. Most nézzünk meg az előbb említett negatív irigységet. A hold, amikor látta, hogy a nap olyan nagy, mint ő, nem azt kérte az Istentől, kérem, én szeretnék nagyobb lenni, hanem Isten, kérem, hogy a nap kisebb legyen. Az negatív. Nézzünk tovább, Káin, ő, amikor látta, hogy Ábelnak az áldozata az jobb, és Isten jobban figyelt rá, ahelyett azt gondolt volna, hogyan tudok én egy még jobb áldozatot hozni. Megöli a testvéret. Megint negatív. Korach, ahelyett, hogy mindent megtett, annak érdekében, hogy ő legyen még különlegesebb, és még különlegesebb, nem. Lemondatni Mózest is Áront. Ez a negatív irigység. Hogy nem magát emeli az ember, hanem a másik ember próbál lealacsonyítani, és a gödörbe rakni őt. Nézzünk meg most ellenkezőleg a pozitív irigység. A pozitív irigység, amikor olvasunk a Tórában, Bereisit könyvében, hogy Ráhel irigy volt a testvére. A testvérének volt gyereke, Ráhelnek nem volt gyereke. Irigy volt. Erre mit, hogy mondja Rási, a harmadik oldalon a forrásokban az első, és irigykedett Ráhel. Lea jó cselekedeteire irigykedett. Ha nem lenne jobb ember nálam, mondja Ráhel, nem érdemelte ki, hogy fiai szülesenek. Ezek szerint nekem még jobb ember kell lennem, mint ahogy most vagyok, és akkor nekem is lesz gyerekem. Nem azt kívánta Leának, hogy hallja meg ő is, gyereke is, minden. Nem. Húha, ő valamit jót tesz. Hol tudok én is jót tenni? Vagy, hogy a Rebbe idézett Hasid mondás, azt mondja, a spirituális dolgok tekintetében olyan személyre figyeljen az ember, aki magasabb szinten van nála, hogy tanuljon tőle. Ne csinálja az ember, én jó vagyok, én nem vagyok irig, rendben vagyok. Nézzen csak meg, húha, a másik ember jobban tartja a szombatot, mint én. A másik ember többet jár zsinagógába, már kóset is eszik, imádkozik, tvilint rak, házassági törvényeket figyel. Hogy tudok én is azt tenni, hogy tanuljon tőle? Ez a pozitív irigység. Most tisztáztunk, hogy van pozitív és negatív irigység, káros irigység, és pozitív, ami előre viszi az ember, akkor az a kérdés, hogyan tud az ember szabadulni a negatív irigységből. Hogyan tudja ezt a lyukat megtömni, hogy örüljön annak, ami van, értékelje magát, értékelni az, ami van, és így ne legyen benne irigység, gyűlölet a másik iránt. Érdekes, hogy még egy dolog, mielőtt a válaszra térünk, van egy halachikus téma is. Kimondottan egy másik halachikus téma, ami ide kapcsolódik. Nézzünk meg. Shulchan Aruchban azt olvasunk, mi a probléma? Először akkor mi a probléma? A probléma az, mi van azzal a helyzettel, hogy valaki azt mondja, én 10 millió forintot adakoznak a közösség számára, de akkor ez a könyvtár, ez a szoba, ez a könyv az én nevemre legyen elnevezve. Helyes ez, vagy nem? Nézzünk meg, a Shulchan Aruch az van írva, a forrásokban benne van, az ember ne büszkélkedjen az általa adott adománynal, ha pedig büszkélkedik, büntetést kap azért. Ezért. Szóval ez nem helyes, az ember büszkélkedni. De a Shulchan Aruch előtti forrásban, a Rásba, a Bénus Shlomo ben Aderet kicsit másképpen mondja. Azt mondja, a Tóra szokása megemlíteni és kihirdetni a jó cselekedeteket, gyakorlókat. Ebből azt tanuljuk, hogy szoktak feljegyezni azok neveit, aki adományt szentelnek valamilyen magasztas célra. Hogy fennmaradjon emlékük, és ajtót nyissunk a jó cselekedetek gyakorlóinak. Ez egy pozitív dolog. Ez elfogadott az, hogy tényleg nem csak amikor az ember kéri, hirdessünk ki a nevét, amikor nem kéri, mi kérjük tőle. Azért kérjük ezt tőle, mert ők a jó példaként lehet őt felhasználni mások számára. Csak erre az van, hogy mégis az ember ne vigyen túlzásban, és nem nagyon büszkélkedjen vele, de az alapdolog az helyes. No, szóval rátérve a nagy kérdésre, hogyan tud az ember szabadulni a negatív irigységtől. Sokszor említettem már itt az órán volt-e tanárunk a Jesivában, Kfar Chabadban, Lubavicsi Jesivában, egy chassid volt, Reb Mendel Futterfasz. Futterfasz rabbi, őt elítéltek talán 20 évre börtön és mindenféleket, azért, mert ő szervezte meg a lubavicsi chassidoknak, hogy hamis papírokkal a II. Világháború után hagyjanak el a Szovjetuniót. Ő már ment volna a következő vonattal, és elkapták, és nagyon sok évre elítélték. No, ott a börtönben sok más nem tudott csinálni, mint állandóan tanulni, észrevenni és tanulni pozitív dolgokat a többi rabtól. Azt mondja, délután 5-kor befejezték a munkát, és mindenki visszament a zárkájában, a cellában. Tehát túl korán volt, hogy menjenek aludni, és mivel aludni nem tudtak ilyen korán, kártyáztak. Elővettek a kártyákat, és kártyáztak. Igen ám, de ez tilos volt. Nem volt szabad kártyázni. Egyszer az volt, hogy a rabbakat ültek a cellában, és kártyáztak. Az őr kintről hallotta, hogy kártyáznak. Erre hirtelen bejött. Bejött a szobába. Hát, a cellában. Igen ám, nem találott semmit. Nem talált semmit. Kér, hol vannak a kártyák? Milyen kártyák? Mi nem tudunk semmiről. Kiment, vártett pár percet, megint figyel, ezek kártyáznak, megint bejött. De most olyan alap átvizsgálása mentek át, mindenki levetköztek teljesen, az egész szobát felfordítottak, és nem talált semmit. Jó, nem talált semmit, erre lemondott, kiment, és már nem foglalkozott vele. Erre kérdezi a Mendel a tőlük, de tényleg, hova tűntek a kártyák? De kártyák vannak. Hova tűntek ezek a kártyák? Erre azt mondták, nézd csak meg. Ez az ember itt, az egyik rab, ő Moszkvának a leghíresebb zsebtolvaja. Olyan hihetetlen jól tudja csinálni a dolgokat. Mert most, amikor bejön az őr, akkor a kártyák az őr zsebében landolnak. Keresi, mindenhol keresi, csak nem magánál. Amikor kimegy a szobából, akkor kiveszik az őr zsebéből, és itt vannak a kártyák. Nincs jobb hely, mint az őr zsebében, mert ott nem keresi. Na, most. Az az ember tudjon értékelni magát. Nézzünk körül. Akárhol vagyunk, a munkahelyen, az utcán, a buszon, akárhol vagyunk, nézzünk körül, nem fogunk találni egy embert, aki pontosan ugyanúgy néz ki, mint az ember maga. Még két testvér se teljesen azonos. Pedig ugyanattal a szülőktől valóak. Mégis minden ember másképpen néz ki. Lényegében minden ember, ez Ádám az első ember. Az örökvaló gondoskodik, hogy minden ember, mint a újra teremtene, új sorozatot, de nem sorozat, mert a másik már nem lesz olyan. Csak kérdés, miért kell az Istennek így igyekeznie? Miért nem lett volna, miért nem olyan legyen olyan, mint a bor, hogy ennek idei szezonnak a bor az összes üveg azonos ízű, vagy majdnem azonos ízű. Az összes iPhone ugyanúgy néz ki. Az összes Nike ugyanúgy néz ki. Legyen az összes szeptemberi gyerek ugyanúgy néz ki. Vagy legalább egy családon belül az összes gyerek ugyanúgy nézzen ki. Miért igyekszik az ember újabb és újabb formákat teremteni? A válasz erre az, hogy lényegében az egész világ egy nagy puzzle. És mindenki sajátos. Mindenki sajátos. Minden ember azért lett a világra, jött a világra, nem azért, mert baleset, vagy nem azért, mert a szülők akartak, hogy valaki öreg korukra segítsen nekik, hanem azért küldte az Isten minden embert a világra, mert neki van egy sajátos, neki szóló feladat. Ezért mindenki másképpen néz ki, mert senki nem a másik embernek a másolata. Mert mindenkinek sajátos feladata van. Ezért minden ember másképpen néz ki, mert minden ember más a feladata. Nézzünk meg a Rebétől az idézet, utolsó előtti a harmadik oldalon. Az Örökkor ó módon teremtette a világot, hogy az emberek ne legyenek hasonlóak egymáshoz, és a véleményeik is különbözenek. Annyira, hogy lehetetlen az is, hogy két teremtmény teljesen azonos legyen. Legfeljebb nagy általánosságban hasonlíthatnak egymásra. Ennek az az oka, hogy minden egyes teremtménynek megvan a maga küldetése, még kizárólag az övé. És ezért van szükség minden egyes teremtményre, hogy megvalósíthassuk az általános küldetésünket. Ez a válasz erre például. Most olvastunk az előző heti szakaszban, a Balak heti szakasz végén, hogy amikor ott a Zimri jött ezzel a Moabit, a Midjanita nővel, akkor Pinhas az, aki lépett, és megoldatta a problémát. Pedig egész összes zsidó ott áll, és csak ez a fiatal Pinhas megoldatta. Erre felmerül a kérdés, ha ez volt a helyes lépés, miért nem jutott eszébe Mózesnak és másoknak? Miért ennek a fiatal Pinhasnak? A válasz erre az, mert ez volt Pinhasnak a feladata. Az emberek nem azonosak, amit egy ember képes csinálni, ez nem a másik ember nem képes csinálni. Azt mondja a Talmud, hogy Mózes látta Rabbi Akivát, amikor tanít, és csodáltad, milyen dolgokat tanít. Miért nem jutott eszébe Mózesnek? Miért nem gondoskodott az Istened Mózesnak jussanak eszében ezek a magyarázatok? Mert Mózesnak egy feladata van, Rabbi Akivának más feladata van. Mózes nem Rabbi Akiva, és Rabbi Akiva nem, és Rabbi Akiva nem Mózes. Most nézzük meg az irigység. Az irigységnek a problémája. Amikor Korach a nagy irigységében szervezi ezt a lázadást Mózes ellen, erre azt mit mond Mózes nekik, figyeljetek, hogy reggel fogtok tudni, kinek van igaza, jöjjön mindenki serpenyővel, stb. Erre miért reggel? Miért nem most? Reggel az még 15-20 óra múlva. Miért nem most? Erre úgy szoktak magyarázni, hát adni nekik egy lehetőséget, megtérjenek, adja nekik egy lehetőséget kicsit végig gondolni, hogy mivel foglalkoznak. A haszidizmus egy mélyebb magyarázatot mond erre. Azt mondja, hogy a reggel szóval van a megoldás ennek az irigységnek. Nézzük meg, mit mond a Midrash. Utolsó forrás a harmadik oldal. Az örökkévaló határokat szabott a világban. Összetudjátok talán keverni a nappalt az éjszakában? Ugyanígy elválasztotta Izraelt a többi néptől, és Áront a többi zsidótól. Ha meg tudjátok szüntetni a nappal és az éjszaka elválasztását, ami az örökkévaló műve, akkor tudjátok csak a többi elválasztást is megszüntetni. Vannak eltérések, vannak a világban, és ugyanígy az emberek között. Ugyanúgy van egy nappal és egy éjszaka, és nem lehet azt mondani, ó, miért van ez így, legyen az éjszaka is nappal, és nappal is legyen éjszaka, nem. A nappal a világosságban. A világosságnak az a feladat a világosságban, és az adja az embernek az indítatása a cselekvésre. Éjszaka, a sötét van, akkor visszavonul, az megnyugvás. Mindenek megvan a feladata. Az örök a megteremtette, valamikor szükség van megnyugvásra, akkor van az éjjel. Szükség van cselekvésre, akkor van a napon. Nem lehet megszüntetni ez, mert mindennek van saját feladata. Nappal a világosság nem tudja teljesíteni, amit a sötétség teljesít, és a sötétség nem tudja teljesíteni, amit a világosság teljesít. A negyedik oldal a Rebbenek tőled idézett. Ahogy az időt behatárolt szakaszok jellemzik, mint reggel és este, és ezek beteljesítik kiszabott feladatukat, és együtt egy napot alkotnak, úgy megvan minden egyes teremtmény saját feladata is. A teremtmények küldetése és önmaguk beteljesítése abban rélik, hogy mindegyikük teljesíti a rászabott feladatot a saját képességeik és korlátaik alapján. Ez az, amit az embernek el kell sajátítani. Van a nappal, és van az éjjel. Szükség van az éjjelre, és szükség van a nappalra. A nappal nem tudja teljesíteni az éjjeli feladat, az éjjel nem tudja teljesíteni a nappali feladatot. Hasonlóképpen az ember. Én szeretnék az lenni, ez minden ember olyan, amilyen az Isten teremtette, azzal a feladattal. Azért vagyok én, aki vagyok, mert ezt várja el tőlem az Isten. Azért nincs nekem, amit a másik embernek van, mert neki más a feladat. Az ember ezzel a meggyőződéssel él, akkor nem próbál a másik ember lenni, és a másik ember nem zavarja. Maximum azt látja, húha, mit lehet elérni, talán én is tudok elérni, vagy még többet elérni. De nem az, hogy miért van a másik embernek, ami nekem nincs. Ha nincs nekem, akkor nem kell nekem. Érdekes Maimonidesben, amikor Maimonides az emberi tulajdonságokról beszél, azt mondja deot, felfogások. Mert valójában ahhoz, hogy az ember tudjon kezelni a tulajdonságai, szükség van a fejében a gondolatok és a felfogás. Ha a felfogás helyes a gondolatban, akkor a tulajdonságok is rendben lesznek. Akkor mi a tanítás mind ennek, amit ma tanultunk? Hogy az ember, amikor rosszul érzi magát, egy kicsit downban van, akkor vegyen egy papírt, soroljon fel a jó dolgot, amit tett. Az teljesen helyes, egy jó dolgot, amit tett. Mennyi minden tud segíteni másnak, mennyi minden tud tanácsokat adni másnak, stb. És ebből kapjon az ember ambíciót folytatni. Ne azt nézzen, hogy a másik ember mit ért el, nézzen az, amit ő ért el, nézzen az, hogy mennyivel többet tud tenni, de ne sajnáljon, hogy a másiknak van. A másiknak az van, ami neki kell. És nekem az lesz, ami nekem van. Vagy már most van, amit kell, ha nem, megvan a lehetőség, hogy legyen nekem az, amit kell nekem. Mert minden embernek van feladata, és minden ember képes azt teljesíteni, megvan a lelki erő azt teljesíteni. Látom, Bálint felteszi a kérdést, az ember miért törekszik éjszaka valóságot csinálni, és nappal a fény erejét tompítani, ha pont fordítva van a teremtés rendje. Igazad régen, a tényleg, amikor sötét lett, vége lett a napnak. Ma már nem lesz vége a napnak sötétségben, mert van elektromos áram, ami világosságot tesz nekünk, de akkor is az éjszaka a csendet és a megnyugvást. Még akkor is az ember szeretne dolgozni, akkor is a megnyugvásnak köszönheti az inspirációt. Nagyon sokszor éjjel órákon keresztül tudok tanulni, pont azért, mert csend van és nyugalom van, akkor jól tudok tanulni, de mindenképpen a megnyugvás azt egy kis pihenést is és biztosítja az embernek. De a nappal az ember tompítson az erejét, az semmiképpen nem jó. A nappal embereket tudok tárgyalni, embereket tudok igénybe venni, tanítani, kapni, és ez így helyes. Szóval előre haladni, azért, mert látom, hogy a másik ember többet ért el, az nagyon pozitív. Sajnálni, hogy a másik ember többet ért el, az semmiképpen nem jó. Sajnálni, a másik embernek többje van, azért, mert neki más a feladata. Köszönöm a figyelmet, Isten segítségével vasárnap folytatjuk. A vasárnapi téma az lesz, hogy milyen feltétel szabad a Rebbe nekünk, a Pacsevának és nekem, jöjjünk Magyarországra. 1989-ben. Látom, hogy még a Bálint megint teszi fel a kérdést, de miért olyan nehéz az embernek felismerni, hogy mi az a feladat, amire az örökkévaló teremtette. Hát figyelj, a szabad akarat biztosítva van az embernek, és azt szoktak mondani, két dolgot, két tippet szoktak mondani. Amihez az ember van tehetsége, az az ő feladata, illetve ami nehéz az embernek, az is nagyon könnyen lehet ez a feladata, mert a legfontosabb dolog az a legnehézebb. Erről majd térünk rá vissza, mert beszéltünk már a múltkor is erről, de majd a jövőben majd szinte fogunk beszélni erről. Köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok mindenkinek a saját feladataiban és a saját életében. Köszönöm szépen, viszont hallásra, viszont látásra, és holnap estére a Good Shabbat kívánok mindenkinek. A Vasvári Pál utcában holnap este 5:30-tól van tanulás, 7:30-től van tanulás, 7:30-tól van ima, utána közös kidus, szombat reggel pedig 4:10-kor. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!